Kedves hallgatóink, képregény és a digitális nemzedék címmel tartott szakmai konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius kommunikációs kutatócsoportja. A rendezvényen a téma magyarországi szakemberei ismertették kutatásaikat, illetve az érdeklődők betekintést kaptak a képregény kutatás aktuális kérdéseibe is. A program megszervezésében a kutatócsoport partnere volt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Képregénytudományi Kutatóközpontja, a Magyar Képregény Szövetség és a Képremény Kulturális Egyesület is. Összeállításunk elején az esemény egyik szervezőjét, dr. Drabanc Mihály Róbertet, a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyetemi docensét hallják.
Tokaj-Hegyalja Egyetemnek van egy ilyen kutatócsoportja, hogy Comenius kommunikációs kutatócsoport, és amikor azon gondolkodtunk, hogy ezt szeretnénk egy picit felújítani, meg egy új tematikát, meg új területet a kutatócsoport számára kijelölni, tehát tényleg ami olyan legyen, hogy már releváns a mai világhoz, tehát nem ilyen régi dolgok vannak benne, esetleg a pedagógia tudománynak is ilyen régi klasszikus része, és akkor gondolkodtunk, hogy mi legyen az én, amúgy alapvetően művészfilmekkel foglalkozom, egy művészmozit vezetek, és akkor adott volt a dolog, ugye Sanyival, Kerti Sanyival mi ismerjük már egymást nagyon-nagyon régóta, meg rengeteg programunk van együtt, és akkor hát na, mi legyen, hát ez most egy olyan új műfaj, vagy nem is új, de azért Magyarországon nem akkora nagy népszerűségnek örvend, hogy mi lenne, hogyha egy picit ezt járnánk körbe, hogy a képregény és a fiatalok, digitális nemzedék. Ebben az első körben igazából azt szerettük volna tényleg, hogy sok helyről meghívunk embereket, tehát Pécsről, Szegedről, ahol a meghatározó alakok vannak, meg a Képregény Szövetségből, meg egy-két alkotó, ugye van itt kiadó is, alkotó is, hogy úgy nagyjából én is rálássak erre a körre, mert most annyi jobban ismeri őket, és hát igazából ő kontaktjai. Rálássunk erre, és akkor a későbbiekben majd folytatnánk ezt, hogy van terve véve egy olyan értékvizsgálat, amely ezt vizsgálná meg, hogy akkor tényleg tényleg olvassák a gyerekek ezt a képregényt, ha olvassák, akkor mit olvasnak a picik, fiatal felnőttek, egyetemisták. Tehát elkezdenénk ezt egy picit bonyolítani, ezt az egész történetet, és egyre inkább abba az irányba elvinni, hogy majd a legvégén valahogy eljussunk az iskolák világához, eljussunk a tanításhoz, a didaktikai elemeihez. Szóval az már egy nagyon komoly, tehát ez egy hosszabb út, amíg oda el tudunk jutni. És akkor ez volt a cél, hogy kezdjük el, legyen egy olyan elem, hogy belépünk erre a mezőre, és hogy ezt folytatjuk, majd visszük tovább. Úgyhogy így lett ebből.
Egy kis ízelítőt, hogy milyen témakörök kerülnek most a plénum elé.
Alapvetően történelmi képregényben gondolkodt, ennek sok oka van. Egyrészt a mi baráti körünkben benne van, Ván János, ugye Ván Mor, adott volt, de ő pont nem tud jönni. Politikai okok vannak, mindegyik Kecskeméten alpolgármester, és akkor neki ott vannak elfoglaltságai, és itt nekem, hogy nem tud jönni. Egyrészt volt ez, tehát ugye a Hunyadi miatt is, mert tudtuk, hogy forgatják, meg hogy lesz a film, meg kiderült, hogy aztán még nagyon sok helyen bemutatták, a Netflix mindenhol bemutatja. Tehát ez egy nagyon komoly eredmény, amit elért, meg elértek, meg ugye az egész alkotócsapat elért. És akkor ez egyrészt volt természetesen ez. És a másik dolog meg az, hogy általában a műfaj nagyon közel áll Jókaihoz, és ugye Jókaival, majd ugye Sanyi most is el is mondja majd az előadáson, hogyan kezdődik ez az egész történet ott a 19. században, és hogy mivel Jókai év van, akkor a kettő együtt így erősíti egymást. Tehát nem gyengítette, hanem erősítette egymást, hogy akkor egy kicsit így a történelemmel kapcsolatos dolgok, történelmi képregény legyen, ez az egyik, a másik pedig hát ugye ez mindenképpen az iskolák világa, vagy az iskolával kapcsolatos elemek legyenek jelen, és akkor ez az egyik szekcióban inkább ez a történeti rész, a másikban meg akkor inkább a kicsit az elméleti eset, esetleg a didaktika irányába ható témák lesznek majd benne.
A másik szervező Kertész Sándor, a magyar képregény kultúra egyik legjelentősebb kutatója és motorja, legújabb Jankó című kötetével érkezett a rendezvényre, ahol Jókai Mor humorisztikus irodalma és a kép történetek kialakulása címmel tartott előadást, a következőkben vele beszélgetek.
Mindig azt próbálja az ember felfedezni, hogy hol kezdődött, tehát az egész dolog, és ennek az egész kép történet kialakulásnak az eredete az összefolyik a humoros lapoknak a megjelenésével. Tehát az 1800-as évek volt az, amikor olyan technikai fejlődés ment végre a nyomdaiparba, hogy lehetett illusztrálni a lapokat, elsősorban ugyan fametszetekkel, majd csak később később ilyen cinkográfiával és egyéb eljárásokkal, de ez viszont népszerűvé vált hamar, hogy az illusztrált lapoknak van vásárló közönsége, és Nyugat-Európában már elindult az a folyamat abban az időben, az 1800-as évek elején, hogy ilyen humoros lapok menjenek. És hát Magyarországon a Jókai Mór volt az, aki tulajdonképpen humoros írásokkal már jelen volt a vasárnapi újságban, és ő ismerte ezeket a francia, német újságokat, és mivel nagy sikere volt a vasárnapi újságnak, mint illusztrált lapnak, meg amiben már vannak humoros írások is, így Pák Albert ennek a lapnak a kiadója szorgalmazta azt, hogy nyugati mintára legyen ilyen humoros vicclap. És akkor így Jókai megteremtette tulajdonképpen a Nagy Tükör, meg később Üstökös címen ezt az első magyar részlapot. Ennek egyetlen egy problémája volt, hogy nem volt, aki rajzolja. És ez egy árulkodó például az, hogy a legelső számban, a Nagy Tükör című legelső élszlap, legelső számának a címlapjára írt is egy felhívást Jókai, hogy aki tudna ilyen torszképeket, ilyesmiket rajzolni, azt szívesen vennék, meg is fizetik, de, és így jött, hogy már, de ha valakinek ez olyan derogál, akkor titokban tartják a nevét. Tehát már akkor is volt egy ilyen pejoratív dolog, hogy azok a festőművészek, akik megpróbálkoznak vele, de kvázi szégyellik ezt a tevékenységüket, azoknak akkor nem árulják el a nevét, és hát Jókai is kapott hideget, meleget azért, hogy a komoly regényei után miért ilyen komolytalan dologgal foglalkozik. És gyakorlatilag így jelentkezett nála egy Jankó János nevezetű úriember, akinek ezt ágában nem volt ezzel foglalkozni, de ő festészetet akart tanulni. Festészetet viszont külföldön lehetett tanulni, amihez pénz kellett. A festményeinek az eladásából nem jött annyi, hogy ő tanulhasson, és ezért kapóra jött neki ez az újfajta újságtípus, és elszegődött oda Jókaihoz karikatúrákat rajzolni, ami eleinte nem is karikatúra volt, hanem csak ilyen illusztráció, mert ő se, azt se tudta, mi az a karikatúra, tehát ő neki eleve egy jó lelkű ember volt, nem nagyon szeretett torzítani, megváltoztatni az embereken, tehát inkább ilyen életképeket rajzolt. És akkor tulajdonképpen az igazi sztori ebbe az, hogy tényleg jól keresett belőle, tényleg el tudott menni festészetet tanulni, de annyi megrendelése jött egy idő után, hogy egymás után jelentek meg az élszlapok, hogy már inkább ebből élt meg, és a festészet teljesen elhanyagolódott. Tehát nagyon szép festményei vannak a Csókonai Alakodalomban, a Mennyasszony Áramlás, amit a Magyar Nemzeti Galériában, a Debrecenben, a Déri Múzeumban őriznek, és a magyar festészet az életképfestészet egyik megteremtőjét tényleg tekintik, de ugyanakkor ezek a karikatúrákkal vonult be valójában a sajtó történetbe, vagy a karikatúra történetben. És amíg egy lélegzettel el lehet így mondani ezt, hogy alapvetően viszont az volt az érdekesség ennek a dolognak, hogy ezeket a rajzokat tulajdonképpen nem ő kellett, hogy kitalálja, hanem a szerkesztők mondták meg neki, hogy mit rajzolja. És ezért az előadásomban is erre próbálna felhívni a figyelmet, hogy valójában Jankó János úgy alakította ki a képregény, a képtörténetet, hogy tulajdonképpen lediktálták neki. Tehát, hogy mit kérnek lerajzolni. És ezért volt érdekes tulajdonképpen az egész dolog, hogy mi azt mondjuk, hogy az első képtörténet ő csinálja, de valójában Jókai utasításai alapján rajzolja meg azt, amit Jókai leírt.
Hát ugye ez egy évszázados történet, hol maradtak föl ezek a rajzok, hiszen azt azért látni a könyvön, hogy ahogy, mint ahogy egy képregény történeti kiadványhoz illik, gazdagon illusztrált.
Ezek nagyon érdekesek, hogy az eredeti rajzok nem nagyon tudtak fennmaradni, mert ezek fametszetek voltak, és ugye ezeket utána kidobták. Tehát volt, amikor Jankó János eleve fára rajzolta meg a rajzokat, hogy ne kelljen átmásolni, és így nem is maradt meg. Egyébként a Nemzeti Galériában őriznek, vagy 200-300 rajzot tőle, meg különböző helyeken vannak belőle rajzok, de egyébként 70 ezer rajzról beszélünk, tehát körülbelül azt mondják, életében 70 ezer rajzot készített, annak a töredéke sincs meg, tehát ebben a formában. Úgyhogy a technika ezzel is vitte. De egyébként ez egy érdekes dolog, mert a mai rajzolóknak, tehát akik a 70-es években voltak jó rajzolók, azoknak sincs meg nagyon sok rajza, mert hogy egyébként mikor eredetiket kellett nyomdázni. nyomdába adni, és az vagy visszakerült a nyomdából, vagy nem került vissza.
A plenáris előadások után a résztvevők különböző szekciókban folytatták a munkát, az egyik beszélgetést a hazai képregénytörténet kutatás úttörője, a magyar képregény készítés egyik meghatározó alakja, Bayer Antal vezette, aki még az 1980-as évek elején szeretett bele a műfajba.
5 éves korom óta olvasok képregényeket, amióta tudok olvasni, és hát nagyon megszerettem, tehát tulajdonképpen ez egy hobbiból fejlődött ki. Nagyon sok képregényt gyűjtöttem, volt egy idő, amikor édesapámnak a külföldi kiküldetése révén francia képregényeket tudtam elég sokat gyűjteni, és már akkor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy mégis mi ez a képregény, hogyan működik, ami tetszik nekem, az miért tetszik, tehát ezeken elkezdtem gondolkodni, és ez oda vezetett, hogy amikor egyetemista voltam és témát kellett választani, akkor én a képregényt választottam, tehát én voltam az első Magyarországon 1980-ban, aki a képregényből írhatta a szakdolgozatát. Ez részben valóban történet volt, de részben pedig a, hát mondjuk így egy kicsit nagyképpen elméleti kérdésekkel is foglalkoztam.
Az elmúlt időszakban aktív képregény kiadással is foglalkozott, meg hát ha jól tudom, akkor készítéssel, tehát szerkesztéssel is. Milyen módon próbálta ezen a téren letenni a munkásságát? Milyen szempontok alapján végezte ezt a tevékenységet?
Tehát onnan folytatva, hogy 80-ban leadtam a szakdolgozatomat, azt hittem, hogy ezzel részemről a képregényezésnek vége van, mert Magyarországon nagyon sok lehetőség nem volt. Viszont a 90-es évek elején, amikor Magyarországra jöttek a nagy skandináv kiadók, a Egmont és a Semic, egy álláshirdetésre lettem figyelmes, és akkor jelentkeztem a Semicnél képregény szerkesztőnek. És onnantól kezdve, ha nem is folyamatosan, de foglalkoztam szerkesztéssel, fordítással, és 2005 volt az az év, amikor úgy döntöttem, amikor már sok minden máson túl voltam, gyerekeim is már nagyobbak voltak, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy egy picit lökni a Magyarországon a képregénynek a ismertségén, illetve olyan képregényeket kiadni, amiknek korábban nem volt erre lehetőség, és különös tekintet arra, hogy a könyvesboltokban kapható képregényeket állítsunk elő. És hát ez tulajdonképpen 20 éven keresztül tartott, most döntöttem úgy, hogy most már ennek vége. Fordítóként tovább is aktív vagyok, de hát nyilván betöltöttem a 70. életévemet, úgy döntöttem, hogy most már csinálják ezt a fiatalabbak.
Itt most egy képregénnyel foglalkozó tudományos konferencián vagyunk. Nos, hogyan látja azt, mint hát ugye évtizedes szakember, hogy a mai napig vannak emberek, újabb generációk, akik egyrészt foglalkoznak képregényrajzolással, sőt, fölzárkóztak egy részük a nemzetközi színvonalhoz is, meg hát a kutatással is. Milyen szempontok alapján fogják ma vizsgálni itt, mert hogy ön is vezet majd egy szekciót ma délután.
Igen, ezt el is akartam mondani, lehet, hogy is mondom, hogy hát amikor én a 45 évvel ezelőtt a szakdolgozatot írtam, akkor aztán képpen egy ilyen általános dolgozat volt, amiben történeti kérdésekkel, de működéssel, elmélettel mindenre foglalkoztam. És akkoriban nem csak magyarul, hát magyarul semmilyen szakirodalom nem volt, de akkor mondjuk egy tucatnyi könyv létezett. Ez azóta óriásit fejlődött, tehát ma már elképzelhetetlen sok irányból vizsgálják és foglalkoznak a képregénnyel. Ma már vannak, akik doktorálnak, már Magyarországon is többen vannak, akik a doktori disszertációkat képregényből írták, többen itt elő is adnak egyébként ezen a konferencián. Nagyon nehéz azt mondani, hogy itt van egy vagy több szempont. Ennek a konferenciának az egyik szekciója az a képregényes történelem lesz, ezt vezetem én, a másik pedig különböző vizuális megoldásokkal és a vizuális kultúráról neveléssel fog foglalkozni.
Színes témája volt a rendezvénynek a magyar népmesék sorozat folytatásáról szóló beszélgetés. A következőkben a sorozat rendezőjét, Csákovics Lajost hallják.
Hogy mi kellett hozzá először is? Hát az elhatározás Kecskemét Film Kft. Producere Mikulás Ferenc részéről, hogy úgy döntsön, hogy a meglévő 100 epizódon túl is folytatódjék a sorozat. Még Jankovics Marcell válogatott már korábban az új 13 epizódhoz részeket, aztán ehhez kapcsolódott Böszörményi Gyula, kecskeméti író is, aztán ugye sajnos mindketten elhunytak, és Kulás Ferenc akkor engem kért fel, hogy a sorozatot rendezzem meg. A Tolde kapcsán dolgoztunk együtt Marcella, így maradt rám ez a feladat, és akkor én úgy gondoltam, hogy ne egyedül csináljam a sorozatot, hanem a más kollégák is kapjanak lehetőséget, így végül is 4 rendező van, én a sorozat rendezője vagyok, másik 3 kollega pedig epizódokat rendez. Különböző pályázatokon sikerült rá pénzt szerezni, 9 epizódot a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozott, a maradék 4-et pedig most az NFI finanszírozta meg. Gyakorlatilag, ha minden jól megy, akkor a jövő évben elkészül a sorozat, de hogy hol vetítjük, vagy vetítik, én ugye nem vetítem, azt egyelőre nem lehet tudni.
Szerintem biztosan lesz rá jelentkező. Mit remélhetnek azok, akik hozzászoktak a korábbi éra hangulatához, humorához, képi megnyilvánulásaihoz? Követik-e azt a fajta sémát, vagy lesz benne valamiféle újítás?
Nem tudok teljesen egységes látványvilágot ígérni. Ahogyan az első 100 epizódnak sem volt teljesen egységes a látványvilága. Volt egy olyan célkitűzésünk, hogy térjünk vissza még az első 1-2 évadnak a képi megvalósításához, ami animációban is egyszerűbb, stilizáltabb, mint aztán amilyen irányba később elment, de hát annak megfelelően, hogy minden egyes rendező hozza a maga habitusát, akármennyire is azért önmagunkon nem tudunk átlépni, lesznek eltérések, de ebben a 13 részben, még a saját 6 epizódomon belül is szerintem elég nagy kilengések lesznek, de összességében majd a galamb összefogja az elején meg a végén a sorozatot, ahogy ez egyébként lenni szokott.
Kedves hallgatóink, Képregény és a digitális nemzedék címmel tartott szakmai konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius kommunikációs kutatócsoportja a rendezvényről hallották összeállításunkat.